Istenek igéjét a 42. Zsoltárt olvasom. A karmesternek, Kórah fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen nagy tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el én lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha a csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Így a karácsony előtti időszaka az Isten népében, szerte a világon az adventnek az időszaka. És ez egy olyan időszak a keresztény gyülekezetek életében, az advent, amely Istennek a hűségére és a megbízhatóságára irányítja a figyelmet. És ha halljuk ennek a zsoltárosnak a panaszát, a fájdalmát, ahogy gúnyolják, hogy hol van Isten, és telve van fájdalommal, akkor pontosan érezzük, hogy hogyan kapcsolódik ez adventhez, ami meg arról beszél, hogy Isten hűséges, megbízható, és mindent, amit mondott, betart. Történetileg ez nyilván azt jelenti, hogy az Ószövetségben hosszú lapokon át, hosszú évszázadokon át Isten arról beszél Izraelnek, hogy el fog jönni egy olyan uralkodó, akinek az uralma alatt helyreállítja Izraelt, aztán akinek az uralma alatt egy napon majd helyreállítja az egész teremtett világot. És Izrael, aki benne él ebbe a történetbe, újra és újra várja és vágyja azt, hogy amit Isten megígért, az mikor vagy hogyan fog beteljesedni. És nagyon feszült várakozás van 2000 évvel ezelőtt ebben a kérdésben, hogy hogyan fog eljönni, és milyen lesz Istennek ez a válasza, és akkor úgy jön el, ahogy nem várnák, egy gyermek születik, és ez lesz számunkra, amit karácsonykor ünnepelünk. De mindez arról beszél, hogy Isten megbízható és hűséges. Hogyan kötjük ezt össze ezzel a zsoltárral, aminek az alapján a csüggedésről, a reménytelenségről, a lelki értelemben vett depresszióról beszélünk. Hogyan kapcsolódik az evangélium, a keresztény örömhír, hogy Jézus Krisztusban Isten eljött, meghalt, feltámadt, és egy napon újjá teremti a világot, ahhoz, amit nap mint nap élünk, ahhoz, ahogy most a napjaim telnek, akár örömben, akár nehézségben, akár gyászban, akár reménységben. Mire jó az örömhír? Mire elégséges? Mennyiben praktikus? Ez a kérdése sokszor a nem keresztényeknek is, hogy mire jó valójában a keresztény hit, az evangélium, az örömhír, de nagyon sokszor a keresztényeknek is, mert tudjuk, hogy van, előttünk van ez, de hogy hogyan kapcsolódik a szívünkhöz, az életünkhöz egészen praktikus módon, ezt sokszor nem tudjuk. Úgy vagyunk ezzel, hogy keresztények, hogy sokszor úgy tekintünk az evangéliumra, hogy az olyan, mint amikor a kicsi gyerekek megtanulnak az iskolába első évben írni és olvasni, ez az ABC, de amikor már felnőttek vagyunk, akkor már nem az írás és az olvasás a kérdés, akkor sokkal bonyolultabb dolgokra van szükség, hogy megoldjuk az életünket. Sokan így tekintetek Jézus Krisztusra meg az evangéliumra, megtanultátok, azt gondoljátok, hogy ez a keresztény élet ABC-je, elemi iskola, ez megvan, de most már annyira bonyolult problémáitok vannak, annyira nehéz az élet, meg annyira összetett, hogy most már valami sokkal bonyolultabb, meg más megoldás kell. De nem. A lelki csüggedésre is, a lelki depresszióra is az evangélium a válasz. Úgyhogy erről szeretnék beszélni a Zsoltár alapján. Hogyan hat az evangélium arra az állapotra, amikor egy egyén vagy egy közösség lelkileg emésztődik, egészen elcsükked, lelki depresszióba kerül. Először nézzük ennek a gyökerét, másodszor az evangélium válaszát, harmadszor gyakorlati módon a Zsoltár hogyan segít kimunkálni az evangélium áldásait a szívünkben, a bensőnkben. És adja Isten szent lelke, hogy akármilyen utat is járjunk, vagy gyászban legyünk, hogy ez nekünk erőforrásá, vigasztalás forrásává tudjon lenni. Szóval a lelki csüggedés gyökere. A Zsoltáros mély lelki csüggedést és kétségbeesést él meg. Mindjárt egy képpel kezdi, amit tisztázni is kell. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizéhez, úgy kívánkozik a lelkem Istenhez. Így a számunkra református keresztények számára, akik így esetleg ebben nőttünk fel, a Zsoltár népszerűsége okán ez egy ilyen romantikus képlet. Sok helyen lehet látni ilyen fali képeket, ahol ott van a szarvas, a gyönyörű folyóvíz, erdő, alatta az ige, hogy ahogy a Zsoltár, ahogy a szarvas vágyakozik, vagy kívánkozik a folyóvízre, de hogy ez egy teljesen hamis kép. Azért, mert a valóság az, hogy gondoljatok egy teljesen kimerült, a víz hiányában kiszáradt, legyengült, kétségbeesett állatra, akinek élet és halál kérdés, hogy fog-e vizet találni. Az a szó, hogy csüggedés, ami a mai nyelvben egy ilyen, hát egy kicsit elcsüggettem jelentéssel bír, az a héber nyelvben nem más, mint ez a nagyon súlyos, mint amit ma úgy neveznék, hogy komoly lelki depresszió, mélység és sötétség. Ez tehát a Zsoltárosnak az állapota, nagyon komoly kétségbeesés és reménytelenség, ami körülveszi. Ezt az állapotot több minden úgy elő is hozza könnyen ebben az időszakban. Nyilván egyrésztről itt legtöbben valószínűleg mondogatunk ilyen mondatokat november óta, hogy hát egyre sötétebb van, meg szürkeség, tehát ez így rá tud építeni egy ilyen alaphangra, de van egy másik ok. Mégpedig az, hogy karácsonyra készülve számos ember akarva akaratlan találkozik a szívében mélyen megbújó hiányokkal. Ebben az időszakban nagyon erősen találkozunk a beteljesületlen vágyakkal. Ez több minden módon megjelenik. Van, akiknek ez az anyagiak, mert ugye ilyenkor minden a pénzről, meg a vásárlásról szól, és nagyon könnyen érezzük a korlátainkat, a határainkat. Nincs annyi, amennyi másnak. És lehetnek, ilyenkor megjelennek azok a vágyak, amik arra mutatnak, hogy valamit de szeretnénk, de az is lehet, hogy az is ott van egyből mellette, hogy ez egy meddő vágy. Ez nekem soha nem lesz meg. De találkozunk mély vágyakkal a családunkkal kapcsolatban. Jön karácsony, és ennek azért még mindig a legtöbb embernek valahogy ez egy ilyen családi ünnep, és nagyon erősen megjelenik, hogy mi az, ami nem úgy van, ahogy szeretnénk. Mennyi feszültség tud megjelenni ilyenkor. Aztán találkozunk azzal a mély vágyal sokan, akik munkában vagyunk, ami a megbecsültség iránti vágy, mert ilyenkor osztanak prémiumokat, kapunk, nem kapunk, mennyit kapunk, ki kap, ki nem kap, hogyan ismerik el a munkámat évvége hajtásban. És ott van a mély vágy, hogy ki vagyok én, vagy hogyan vagyok értékes, a megbecsülés iránti vágy, az eredményesség iránti vágy. Tehát megjelennek ezek a vágyak. És azért beszélek erről, mert ha ezek a vágyak beteljesületlenek, vagy akár meddők, mert tudjuk, hogy nem is teljesülhetetlenek be, elérhetetlen a vágytárgya, akkor az nagyon könnyen, pontosan egy ilyen lelki depresszióba vezet bennünket. az nagyon könnyen behúz bennünket egy olyan állapotba, sokszor úgy, hogy nem is tudatos, hogy miért vagyunk ilyen állapotban, amit ezek a képek le tudnak írni. Örvény örvénynek kiállt, zuhatagjait hangjában minden habod és hullámod átcsapat fölöttem, így elborít az egész. És ezek a képek, amiket a zsoltáros használ, mintha a csontjaimat tördelnék, micsoda megfogalmazása ez a fájdalomnak, ezek pontosan le tudják írni azt, amin ilyenkor az ember belül végigmegy. És ez az, ami alatt most a lelki, spirituális eredetű depressziót értem. És itt ponton csak egy mondat erejéig álljunk meg, hogy nyilván a depresszió mögött állhatnak gyakran fiziológiai testi okok, amikor nagyon is indokolt szakembernek, pszichiáternek a segítsége. Ugyanakkor a különféle mértékű és intenzitású reménytelenség mögött, az ilyen depressziós napok mögött, ami akár testi tüneteket is vezethet, nagyon gyakran spirituális okok állnak, lelki okok, és erről beszélünk most a Zsoltár alapján. Arra beszélek továbbra is, hogy mi a gyökér, hogy jobban megértsük, hogy mi lehet egy ilyen állapotnak a gyökere. És hadd hozzak két nagyon régi, de mégis nagyon mai példát. Két különféle tárgya a vágynak. Az egyik a vagyon vagy a birtoklás. Az Ószövetségben olvasunk Izraelnek egy igen hűtlen és Istennek nem engedelmeskedő királyáról, Áhábról. Nyilván a királynak mindene megvan, de Áháb szemet vet egy Nábót nevű embernek a szőlőjére. Megkívánja, gyönyörűnek tartja azt a kertet, azt a szőlőt, és mindenáron meg akarja szerezni. Szóval elmegy Nábóthoz, felkínál jobb szőlőt azért a szőlőért, mert neki az kell, fizetséget kínál érte, de Nábót hajthatatlan, mert azt mondja, hogy az atyáim örökségét nem adom el. És ezután azt olvassuk, Áháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem evett semmit. Klasszikus depresszió, nem? És mi az oka? Miért haragszik? Mert nem teljesült be, amire annyira vágyott. Persze aztán ehhez jönnek a gondolatok, főleg egy király életében, úgy gondolja, hogy neki erre mindenáron szüksége van, helyettesíts be, bármit behelyettesíthetsz Nábát szőlőjébe, helyére. Azt gondolod, hogy ez neked jár, Áhába azt gondolja, hogy hogyan lehetséges, hogy neki bárki ellent mondjon, miért nem tisztelik őt eléggé, miért nem szeretik őt eléggé, és mindezek a beteljesületlen vágyak mély haragba és depresszióba döntik. A történetben a következő lépés az lesz, hogy pogány felesége tanácsára hamis tanúkkal beperelik Nábótot, akit kivégeznek, és Áháb megszerzi azt, amire vágyik. Hogy a depresszióból kijött-e ezután, azt nem tudom, de hogy Isten ítéletét magára hozta, az biztos. A másik, régi új. Értitek, hogy miért régi új történet? Nagyon régi, de nagyon mai. Mi az, amire annyira vágysz, hogy mindenképpen meg akarod szerezni? A másik régi mai történet Amnon nevéhez kapcsolódik. Dávid királynak a sok feleségétől sok fia közül az egyik Amnon, aki beleszeret a féltestvérébe, Támárba. És azt olvassuk, hogy Amnon annyira epekedett a húgáért, Támárért, hogy szinte belebetegedett. Aztán, mivel nem lehetett az övé, Amnon, azt olvassuk, napról napra egyre levertebb. A történet kimenetele hasonló az előzőhöz, ez is erőszakkal ér véget, egy jó barát ajánl neki egy jó trükköt, amivel magához vezetteti Amnon Támárt, és a végén megerőszakolja. De ez a két történet most nem annyira az erőszakot teszi elénk, hanem sokkal inkább rámutat arra, hogy milyen pusztító hatalma van a szívünkben a rendezetlen vágyaknak. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy te nem a szomszéd telkét ígéred el, és különben sem gázolsz keresztül embereken, vagy nem a szomszéd feleségét, vagy férjét, de nagyon sok módon rámutat ez arra, hogy milyen pusztító ereje van a szívünkben a rendezetlen vágyaknak, amire nem látunk rá, amit nem tisztázunk, és ami miatt esetleg mint az örvény, húzd le bennünket az önsajnálatba, a kétségbeesésbe, a reménytelenségbe, a depresszióba ez a helyzet. Ne értsük félre, nem rossz dolog egy jó és szép birtokra vágyni. Az a rossz, ha az mindenné válik. És ha ezért Áháb teljes letargiába esik, mert nem kapja meg, és erőszakkal megszerzi. Nem rossz dolog egy szép nőre vágyni. Az a rossz, ha valaki, aki nem kapja meg, mert törvénytelen lenne az az út, mély depresszióba és letargiába esik emiatt, vagy akár aztán erőszakkal megszerzi. Ha a Zsoltárt nézzük, a 42. Zsoltárt, ugye ő Istennel beszélget a szívének a vágyairól, tehát ebben a depressziós állapotban ő Istennel beszélget, nem mondanám, hogy az ő szíve is helytelenül ragaszkodik valamihez, de meglátjuk nála is a vágyat és a veszteséget. Azt mondja egy ponton, ahogy ott áll Isten előtt, kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Elveszítettem azt a helyzetet, amikor az Isten népének az élén vezettem őket örömmel, újongással, Isten jelenlétébe. A korábbi hatalom a népszerűség elvesztése, akár mert neki ellenségei vannak, szintén belőket egy mély csüggedésbe. Számos ember, amikor nyugdíjas lesz, azért kezd el lefelé zuhanni nagyon keményen, mert elveszít valamiféle hatalmat, népszerűséget, pozíciót, és miközben ezeket nehéz elengedni, és nehéz erről lemondani, de ha olyan szinten ragaszkodott ehhez, akkor amikor ennek vége van, akkor értelmetlenné és üressé válik minden. Helytelen viszonyulás, helytelen ragaszkodás a hatalomhoz, a népszerűséghez, a birtokláshoz, egy másik személyhez, értitek? Mindez vezet a lelki csüggedésbe. Ez ott van. Sokszor ott van a gyökerében ennek a problémának. Mi az evangélium válasza? Ha őszinte vagy magadhoz, és ezek ilyen nagyon finom hullámok is lehetnek. Tehát, hogy nagyon finoman is felismerheted, a Szentlélek így nagyon finoman kijelenteti most neked, hogy hol vannak a rendezetlen ragaszkodásaid, a hiába való vágyaid. Azok a dolgok, amelyek miatt különben önsajnálatban vagy, vagy haragos vagy, nem úgy haragos, hogy tombolsz, csak a szíved mélyét megüli a harag. Vagy keserű vagy, vagy amiatt vagy alapvetően az egész személyiségedben egy csalódott ember. És ez nem ugyanaz, mint a gyász, amikor szomorúak vagyunk, és normális, hogy gyászolunk. De hogy hol vannak ezek a pontok? Tehát ne csak ilyen nagy dolgokra gondoljunk, mint Áháb vagy Amnon, hanem egészen finoman, hol vannak ezek a hamis vágyak, amik beteljesülésensége miatt én alapvetően keserű, csalódott ember vagyok. Az evangélium válasza nyilván, ahol a probléma gyökere, ott kell, hogy megszülessen a válasz. Két dologról sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, illetve egy dologról, annak két oldaláról, és röviden nem szeretnék erre emlékeztetni, hogy az evangélium válaszol erre a problémára, de van két álcázott módja az evangéliumnak. Az egyiket úgy neveztük, hogy a törvénykezés, vagy moralizálás, a másikat úgy, hogy szabadosság, vagy relativizmus. Mi ez? Mit mond a moralista ember, amikor valaki, egy keresztény ember, mondjuk, aki moralista, törvénykező keresztény ember, aki azt gondolja, hogy ő azért keresztény, mert ő engedelmes Istennek, ő jól csinálja a dolgokat, és Isten ezért őt elfogadja, ez a moralizmus, hanem nem evangélium. Mit mond annak, aki hasonló mértékben, mondjuk, aki elkezd jajongani, meg önsajnálni, meg kétségbe esni? Hát változzál már meg. Ez a válasza, nem? Van meg bűn az életedben, hagyd ezt abba, nézzél fel az Istenre, gyere ki ebből, ne csüggedjél már, ne lógasd már az orrodat. Ez lenne a moralista válasza, aki a maga ereje alapján akarja a másik embert valami jóra indítani. Ha nem keresztény ember életében találkozik, ugyanevvel a moralista annyit mond, hogy szedd össze magad, vagy fordulj Istenhez. De mindig csak a felszínt látja, és a saját szíve szeretetlen, ítélkező hozzáállásával viszonyul a másikhoz. Ez nem az evangélium válasza a lelki csüggedésre, a reménytelenségre, erre a nehéz időszakra. A moralista tud Isten igazságáról, és ez fontos, tud Isten rendjéről, amiről annyira kevesen tudnak a mai világban, de mégse éli a másik fontos dolgot a szívében, Isten szeretetét, Isten együttérzését, Isten aláhajló szeretetét. Hogy amikor Isten lenéz erre a csüggedő emberre, akkor pontosan tudja, mint az ő teremtője, hogy por, hogy porból lett, és hogy szereti, és hogy fontos neki, akár hívő, akár nem hívő az az ember, fontos Istennek. Na ezt a moralista nem tudja. Csekkeljetek magatokba, testvérek, hogy nem vagyunk-e túlzottan moralisták? Nem ítélkezően állunk-e más emberekhez? Nem akarunk-e mindig mindenkit kiigazítani, hogy nem úgy van, ahogy én tudom jól? És vedd észre, hogy ez nem az Isten szeretete. A másik oldal, ami nem az evangélium, amiről beszéltünk, az a, amit úgy neveztünk, hogy a szabadosság. A szabadosság azt jelenti, hogy nem számít Isten, nem számít Istennek a törvénye, nem számít Istennek az akarata, azt számít csak, hogy én hogyan leszek boldog. Na, a szabados hozzáállása a lelki csüggedéshez, vagy a depresszióhoz, az segítőkész, bátorító, ítéletmentes, tehát különben jól esik. Így megérti az érzéseidet. A szabados oda menne Amnonhoz, amikor ott van leverten, hogy nem kapta meg Támart, hogy hát Amnon, megértem az érzéseidet, én is így vagyok ezzel, különben ezek a nők, ezek mind ilyenek, és úgy együtt lehetne úgy, vagy hát az apád Dávid, persze, hogy nem adja neked, és így együttérzően lehetne szidni, vagy kifelé tenni a felelősséget. És ez egyrészt nagyon jó, ha valaki mellénk tud így állni, mert megerősít, mert bátorít, mert együtt érez. Ebben van jó, csak hát, ha csak eddig jut, akkor mi ebbe a szeretet? Ott hagy téged a nyomorúságában. Vagy, ha te vagy szabados, ezt fogod meglátni magadban, hogy keresztényként azért elég erősen erre húzódsz, akkor, barátom, ott hagyod a másikat, nem segítesz neki, nem szereted őt jól. Lehet, hogy nagyon megérted, de ha nem vagy hajlandó felvállalni az igazságot szeretettel és a szívéhez eljutatni az evangélium szavát, akkor nem segítesz neki. Nem segítesz neki. Ha nem vállod az evangéliumot, nem segítesz neki. Na de mi az evangélium? Mit tesz a zsoltáros? A zsoltáros Istenhez fordul, mint szabadítóhoz. Szorult és nyomorult helyzetében az egész imádság arról beszél, hogy bizalma van. Hogy értek, bizalma van ebben a nyomorult helyzetben valaki felé, aki jó, aki ismeri őt, és aki meghallgatja őt. És azzal biztatja magát, hogy bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Azt mondja, hogy Isten szabadító Isten, és el fog jönni a nap az életemben, amikor ez újra meg fog valósulni. De miért mondja ezt a zsoltáros? Azért, mert Izraelnek, az ő népének az egész hitvallása az, hogy Isten szabadító Isten. Ez a nép, Izrael tudja, hogy azért létezik, mert a zsoltáros előtt, évszázadokkal korábban Isten kiszabadította az őseiket, az atyáikat a rabszolgaságból, a halálból, Egyiptomból. Ez a nép évről évre azt ünnepli meg, és az a legnagyobb ünnepe, a Páska, hogy Isten megszabadította az őseinket a halálból, és kihozott bennünket. És ha benne él a zsoltáros ebben a hitvallásban, ezzel a néppel, akkor a saját személyes életében is pontosan tudja, hogy Isten szabadító Isten. És ezért tudja ebben az egyéni, lelki csüggedésben ezt kimondani és megvallani. Isten megszabadít. És pontosan tudjátok a legtöbben, akik hosszú ideje keresztények vagytok, de hogy Jézusnak a neve, akit karácsonykor ünneplünk, hogy megszületik, Jézus, a szó maga azt jelenti, hogy Isten szabadító. Az Úr megszabadít. Hogyan szabadít meg? Amit a zsoltáros mond, hogy Isten meg fog szabadítani. Hogyan szabadít meg Jézus a csüggedésben? Hogyan lesz gyakorlati, megfogható az evangélium? Hogyan lesz az örömhír válasz a szívünk hamis vágyaira? Mert hiába mondja azt valaki Áhábnak, hogy Áhább, ez a moralista lenne. Ne kívánt te azt a szőlőt. Különben igaza van. Különben igaza van. És ha nagyon kívánja, akkor is határt kéne szabnia a vágyainak. De ettől még ő nem lesz szabad. Érted? Legfeljebb azt mondja, jó, nem kívánom. De ettől nem lesz szabad. Vagy ugyanígy Amnon, hiába mondja valaki Amnonnak, Amnon, felejtsd már ezt a Támárt, királyfi vagy, bőven találsz mást. Nem, betege vagyok ennek, ugye? Ettől nem lesz szabad a szíve. És az evangélium nem annyi, figyeljetek, az örömhír nem annyi, hogy hamis vágy van a szívedben, felismerted most? Szab neki határt. Jó, hát határt szabok. És egyre keserűbb vagyok. És, de határt szabok. De egyre jobban utálok mi. Értitek? Nem. Hanem megváltoztatja a szívet. Ez Jézus. Az evangélium átrendezi a szívednek a vágyait és a viszonyulásait. Hogyan? Hogyan? Nagyon egyszerű. Az alapelv. Csak akkor tudunk megszabadulni egy hamis vágytól, ha egy annál erősebb igaz vágy költözik a szívünkbe. Csak egy erősebb vágynak van ereje kiűzni a szívünkből a hamis vágyat. Gondold át! Gondold át! Hogyan születik az egyesebb vágy? Hogyan lesz szabad a szív? Hogyan teszi ezt Jézus? Na nézd egy pillanatra Jézust, advent és a közelgő karácsony üzenete. Ki ez a Jézus? Jézus az, aki az atyával, meg a Szentlélekkel együtt isteni gazdagságban van, kezdettől fogva, ő az Isten igéje, a Szent Háromság második személye, minden gazdagsággal, minden dicsőséggel. És akkor ez a Jézus, vagy ez a fiú engedelmeskedik az atyának akkor, amikor betelik az idő, amikor eljön az advent vége, amikor, és azt mondja, hogy atyám, én annyira szeretlek téged, mert a Szent Háromságban szeretet lakozik. Én annyira szeretlek téged, hogy a te bölcs tanácsvégzésed szerint elengedem ezt az isteni dicsőséget és gazdagságot, és elmegyek abba a világba. És olyan leszek, mint a te porszemélyeid közül egy, én magam is emberré leszek, testé leszek, csecsemő leszek. Annyira szereti az atyát ez a Jézus, hogy elengedi azt a királyi gazdagságot, és emberré lesz, belép ebbe a világba, ennek a világnak minden fájdalmába és nehézségébe. Nem ragaszkodik a sajátjához. És aztán, amikor itt van ez a Jézus, ez a hős, nem? Aki erre képes, az hős. Itt van ez a Jézus, úgy éri az életét, amikor felnő, és úgy szolgál, azt mondja, hogy annyira vágyom, hogy mindenben az atya akaratát teljesítsem. És annyira vágyom, hogy ezáltal megváltsam, megmentsem az embereket, és elhozzam az Isten uralmát az ő életükbe, hogy megyek még akkor is, amikor már látom, hogy ez az életembe fog kerülni. Annyira nagy a vágyom, annyira szeretnék az atyának engedelmeskedni, annyira szeretlek titeket, embereket, annyira kész vagyok betölteni az isteni küldetést, a világ megváltását, hogy megyek tovább, egészen oda, amikor ki fognak végezni, és a keresztre fognak feszíteni. És amikor feltekintesz erre a Jézusra, hogyha látni akarod, hogy ki ő, akkor azt látod, hogy ott van a kereszten, és nem átkozódik, és káromkodik, és gyűlölködik, hogy ti mit tettetek velem. Hanem ha felnézel rá, azt látod, hogy ez a Jézus a maga halálában, miközben minden lázadásunk, minden erőszakunk, minden hamisságunk, minden hamis vágyból fakadó korábbi istentelenségünk ott van rajta, azt mondja, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Egyedül Jézusnak ez a szeretete tudja meghódítani a szívedet úgy, hogy a hamis ragaszkodások a helyükre kerüljenek. Mert ha nyilván történetileg nem lehetséges, de a példa kedvéért, ha Áháb király ismeri az atyának ezt a szeretetét Krisztusban, és betölti a szívét, akkor azt tudja mondani, hogy én nagyon vágyom arra a birtokra, de mivel Nábót nem adja nekem, ezért el tudom ezt úgy fogadni, hogy közben még én vagyok valaki, meg értékes vagyok, meg nem üres az életem, meg nem értelmetlen. Nagyon vágysz arra a nőre, vagy arra a férfira. Nagyon vágysz arra a munkahelyi elismerésre, vagy eredményre. Nagyon vágysz arra, aki már nincs itt. De azt tudod mondani, hogy Uram, de mégis az egész életem a kezedben van, és szeretsz, és megtartasz, és a szereteteddel meghódítod a szívemet. És akkor lehet a veszteségek felett, lehet gyászolni, helyén való módon. Lehet gyászolni, hogy nem kapom meg azt a férfit, vagy azt a nőt. Lehet gyászolni, hogy nem olyan a családom, amilyennek szeretném. Sok mindent el lehet gyászolni, de nem fog lelki kétségbeesésbe, értelmetlenségbe és bűnbe dönteni. Mert Isten szeretete tölti be a szívünket. Rendeződnek a dolgok. Helyére kerülnek a szívünk vágyai. Ez az evangélium válasza. Tényleg meg tud változtatni, higgyétek el. Befejezésül, hogyan segít a Zsoltár kimunkálni ezt? Oké, tehát ha ez így van, de most esetleg így megérint ebből valami, de hogyan lesz ez ma, holnap után, adventben valóság? Itt sok mindenről lehetne még beszélni, egy dologról szeretnék beszélni, amire a Zsoltáros megtanít. Megtanít bennünket a saját, és ez kulcs, a saját lelkünkhöz, szívünkhöz beszélni. Martin Lloyd-Jones, a 20. század egyik legmeghatározóbb igehirdetője, brit igehirdetője mondja, bizonyos értelemben a legnagyobb probléma a lelki csüggedés tárgyában az, hogy engedjük, hogy az énünk beszéljen hozzánk, ahelyett, hogy mi beszélnénk az énünkkel. Engedjük, hogy az énünk beszéljen hozzánk, ahelyett, hogy mi beszélnénk az énünkkel. Mi is ez? Hány énem van? Hogy van ez? Ez egy egészen gyakorlati dolog. Akkor reggel felébredsz, abban a pillanatban megszólal az éned. Ugye? Elkezd beszélni. Ha olyan időszak van, minden negatív gondolattal. Na, ennek a napnak sincs semmi értelme, ma se fog történni semmi. És amikor ez megtörténik, akkor vajon ránézel-e Isten igazságára, és fogsz-e prédikálni ennek a fecsegő, locsogó énekednek, hogy énednek, hogy hát ez nem így van. Nézd, mit tesz a Zsoltáros. Visszatérően, referenszerűen a 42. meg a 43. Zsoltárban, ami ehhez tartozik, mit mond? Figyeljetek! Miért csüggetsz el lelkem? Mit beszél a lelke? Semmi értelme semminek. Véged van. Mit mond magának? Na. Miért csüggetsz el én lelkem? De nem lesz, semmi sem lesz jó. Semmi nem fog sikerülni, senki nem szeret, Isten elhagyott. Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, és még hálát adok neki az ő szabadításért. Szabadításáért. Vegyetek észre, hogy a legtöbb keserűség, a legtöbb csüggedés azokból a szavakból származik, amit az éned mond neked. Locsog és fecseg folyamatosan. Folyamatosan. Felébredsz és elindul. Történik valami, és már darálja is az éned. Nekem soha nem sikerül semmi, nekem ez nem fog soha megadatni, engem nem szeret senki, engem már Isten is elhagyott, nem törődik a szükségeim, mert az én igényeim és vágyaim senkinek sem fontos. Mindannyiunk. Tegye fel a kezét. Akiben ez nem így működik. Ez azért jó, mert ilyenkor tényleg felteheti a kezét, mert arra büszkék vagyunk. Vali meg Zsolt. Ti mehettek haza. Többieknek még van 5 perc. Komolyra fordítva a szót. Értitek? És van egy nagy külön. Nagyon divatos ma a pozitív gondolkodás, ugye? Pont ezzel szemben. Mondj magadnak szép és pozitív dolgokat. De ez nem pozitív gondolkodás, mert pozitív gondolkodásra bármikor lehet azt mondani, hogy lehet, hogy pszichológiailag hat, különben nem árt, tehát ilyen szempontból jó az, de Szóval hiába mondogatom én magamnak, hogy 30 éves karcsú, kisportolt, testalkatú férfi vagyok. Hát ettől lehet, hogy jobban fogom magam érezni, de nem vagyok az. Értitek? De amikor azt mondod, hogy bízzál Istenben, mert még hálát adok neki a szabadításáért, akkor valami olyat mondasz magadnak, ami valóság. Mert Isten Krisztusban tényleg elrendezett mindent. Mert Isten Krisztusban tényleg elrendezett mindent. Tehát nem pozitív gondolkodást gyakorolsz, amikor beszélsz az énedhez, amikor magadnak prédikálod az evangéliumot, hanem a Krisztus tőled független elvégzett igazságát és valóságát mondod saját magadnak. Nem magunkat változtatjuk meg, és nem magunkat váltjuk meg, de mivel Krisztus a miénk, és mi Krisztuséi vagyunk, ha keresztények vagyunk, ezt a valóságot újra és újra hirdethetjük magunknak befejezésül. Ha tudod pontosan ebben a pillanatban, hogy Krisztus nem él a szívedben, nincs meg ez a különleges, titokzatos egység, akkor tényleg egy egyszerű imádsággal megnyithatod a szívedet ma, hogy jöjj Jézus a szívemben. De egyszerűen csak légy bennem, legyen ez a valóság, ez az enyém. És higgyétek el, ő meg tudja változtatni a szívünket, meg a gondolkodásunkat. Ha akár keresztényként, akár nem keresztényként felkavarodott benned valami, hogy hát én olyan vagyok, mint Áháb, gyilkos indulat, valakit kicsináltam a hamis vágyaim miatt. Vagy én olyan vagyok, mint Amnon, szabadjára eresztett szexuális indulat, visszaéltem emberekkel, kihasználtam őket, és ez terhel. Akkor Krisztus a kereszten, amiről beszéltem, azt jelenti, hogy figyelj, van bocsánat. Mondd ki neki, és fogadd el a bocsánatát. Engedd a kegyelmet áradni a szívedbe, engedd a kegyelmet munkálkodni, hogy megmosson, hogy megtisztítson, hogy helyreállítson. Avval kezdtem, hogy advent Isten hűségére és megbízhatóságára irányítja a figyelmünket, ezzel is zárom. Isten hűséges, Isten megbízható, és semmi nincs olyan, amit ő kimondott volna, és nem gondolná komolyan, amit ő megígért volna, és nem tartaná be. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, vágyakozunk utánad, ahogyan a szarvas vágyakozik a forrás víz után. Elcsüggedve, összetörve, megfáradva, barangolunk lelkünk útvesztőjében, és hallgatjuk, hogy az énünk mit fecseg, mivel tölti meg a szívünket. Hozzuk most ezt eléd. Kitárjuk, kiborítjuk eléd, ahogy Dávid kiborította. És kérünk, hogy jöjj. Jöjj, lélek. Vedd és vidd mindazt, ami nem Krisztushoz tartozik, mindazt, ami hamis vágy, mindazt, ami hiába valóság, mindazt, ami elidegenít, mindazt, ami tévútra terel, mindazt, ami lehúz, mindazt, ami hazug. Vidd az önimádatot, vidd a gazdagság szeretetét. Vidd, hogy van bármi, ami fontosabb, mint te, mennyei atyánk. Vidd, lélek, hadd legyen tiszta végre a szívünk, és hadd legyen újra, vagy először egészen a tiéd. És jöjj, lélek, ébresd fel a szerelmet, a krisztusi szerelmet, hogy imádjuk a fiút, és egész lényünkkel az akaratunkkal, vágyainkkal, minden erőnkkel, teljes szívünkkel, csak érte éljünk. Jöjj és újítsd meg most minket, hogy ne menjünk haza úgy, ahogy ide jöttünk. Adj új szívet, Istenünk. És hozzuk most eléd a fájdalmainkat, amelyeknek valós okai vannak, a körülményeink, amelyet nálad jobban senki nem ismer. Hozzuk eléd a gyászunkat, a veszteségeinket, csalódásainkat. És kérjük, hogy gyógyítsd meg ezeket. Kend meg a te mennyei olajoddal, és legyen ez is te előtted. Így állíts fel minket, hogy bár van fájdalom, ami még marad, de az is előtted van, nálad van, és a te gyógyító kezed elhozza a gyógyulást és a vigasztalást. És a saját bűneink, a saját fájdalmaink és gyászunk után hozzuk eléd, Urunk, ezt a lakótelepet. Hozzuk eléd ezt a több ezer embert, akik készülődnek karácsonyra. És különösen most azokért kérünk, akik a magányt és az elveszettséget tapasztalják ezekben a napokban, hetekben, és tudják, hogy egyedül fogják tölteni ezt az ünnepet, mikor sokak örülnek. Arra kérünk, hogy jöjj ezen a karácsonyon közel hozzájuk, és nyisd meg az ő szemüket és szívüket, hogy meglássák, hogy túl az emberi kapcsolatokon, túl az ajándékokon, túl a körülményeken van valaki, aki mindent odadott, hogy ők boldogok legyenek. Adj új reményt, adj új kezdetet ezen a karácsonykor, Urunk. Könyörülj az itt lakókon. Hozd el a te világosságodat az ő szívükbe. Amen. És most mondjuk el Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.